Kedves testvéreim, kezdjük meg a mai alkalmunkat egy énekkel, imádságképpen is énekelve ezt. A 395. számú dicséretünknek az első versét énekeljük. 395. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Hitünk karja úgy ölelje édes megváltónkat át. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk, övéi mi.
Halljátok most Istennek igéjét, amint az szól mi hozzánk, és amelyet az ő szent lelkének segítségül hívásával röviden magyarázni kívánok közöttetek. Ez írva található a 139. Zsoltárnak az első 6 versében, eképpen. Az éneklőmesternek Dávid Zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezed. Csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem értem azt. Amen. Kedves testvéreim, csak egyetlen gondolat az, amit szeretnék magyarázni ennek a fölolvasott pár versnek a kapcsán. Amikor elsőnek láttam a mai előadásnak a címét, az, hogy egy nyelvet beszélünk, akkor az a kérdés ütött szöget a fejembe, hogy vajon egy nyelvet beszélünk-e Istennel. És ahogy ezen gondolkoztam, úgy az asztalomban mindig ott van előttem a Héber Biblia, meg a Görög Új Szövetség, amiben, mint tudjuk, héberül, arámiul és ógörögül van, és arra jutottam, hogy ha ebből indulunk ki, akkor az a válasz, hogy nem. Istennel nem beszélünk egy nyelvet, nem közös az anyanyelvünk. És elég kevesen vannak azok, akik ezeket a régi holt nyelveket egyáltalán olyan magas szinten tudják, hogy azt mondhatnák, hogy Istennel így egy nyelvet beszélnek ezeken keresztül. De még ha Biblia fordításokat látjuk is, akkor azt látjuk, hogy azokat is sokszor át kell dolgozni. Sokszor a nyelvünk előregedik, vagy megváltozik, és emiatt újra kell azokat is fordítani. És ebből is azt látjuk, hogy még ha van anyanyelvű Bibliánk, akkor az sem feltétlenül mindig örök időkre szól. Hanem azt is sokszor újra kell fordítani, újra kell foglalkozni vele. És így gondolkodva arra jutottam, hogy nem, akkor nem beszélünk egy nyelvet Istennel. És már kezdtem volna más témát keresni, más igét, más előadási dolgot fölvetni, amikor felderengett előttem ez a kijelentés elsőnek csak, hogy még ott sincs a szó az ajkamon, de Isten már tudja azt. És akkor tudtam ezt, hogy valahol meg van írva, hogy a Zsoltárokban valahol Dávid erről énekel, és az, akkor találtam meg ezt a 139. Zsoltárnak a 4. versét. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Ez a vers arról akar nekünk beszélni, hogy Isten tökéletesen érti azt, hogy mi mit mondunk. Hogy az Isten tökéletesen el tudja nekünk azt mondani, hogy ő mit üzen a számunkra. Hogy ő egy nyelvet beszél velünk, hogy ő teljességben ismer minket, és minden dolgunkat jól átlátja, minden dolgunkat érti, minden dolgunkat meg tudja fogalmazni. És hogy ő ezeken keresztül teljesen és tökéletesen ismer bennünket. Gyönyörű az, ahogy a Zsoltár ezt elénk adja, most nem szeretném ennek a költői képeit teljesen kibontani a mai estére, hanem ugorjunk azonnal arra a lényegre, hogy miért fontos ez a számunkra. Hogy miért fontos az nekünk, hogy Isten tökéletesen érti a mi nyelvünket, hogy ő tökéletesen ismer bennünket. Elsőnek azért, mert ennek kapcsán mi tökéletesen bízhatunk, teljesen bízhatunk Istenben. Ezt a bizalmat nevezi a Szentírás a hitnek is. És éppen ezért mondhatjuk azt, hogy bízhatunk az Istenben, hogy az egész életünket rábízhatjuk, hogy minden hitünket Istenbe vethetjük. Mert ő ismer bennünket, és ő tudja azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Egy képpel élve olyan ez, mintha az Isten lenne a legkiválóbb szerelő ezen a világon, aki az utolsó csavarig, a legapróbb forrasztásig ismeri a maga alkotását, azt a gépet, amit meg kell javítani minket ebben a képben. Éppen azért, mert nem csak jól ismeri ezt a gépet, hanem ő maga tervezte, ő maga hozta létre ezt. Át tudja vizsgálni és meg tudja javítani, hogyha valami elromlott benne, mert ért ennek az alkotásának, az ő alkotásának a nyelvén. A mi életünkre nézve is biztos, hogy sokszor gondolunk arra, vagy sokszor ismerjük fel azt, hogy ha valami gond van az életünkkel, hogyha valami probléma adódik, akkor nehezen találunk olyan embert, akivel egy nyelvet beszélnénk. Aki tökéletesen megérteni azt, hogy mi a mi problémánk, aki éppen ezért tudná kezelni, tudna segíteni nekünk mindenféle helyzetünkön. Még hogyha sokszor ugyanazt az anyanyelvet is beszéljük, ugyanazon a nyelven is beszélünk, akkor is megvan a bennünk az az érzés másokkal szemben, hogy mégsem egy nyelvet beszélünk. És a Zsoltáros ámulata éppen ezért megrázó, ahogy a 6. versben fogalmaz, amikor ezt mondja, csodálatos előtteme tudás, magasságos, nem érthetem azt, mert ő Istenben találja meg ezt. Ő Istenben találja meg azt, akivel egy nyelvet tud beszélni, akivel tökéletesen megérti magát, és akinél azt látja, hogy ő átlát rajta, és ő éppen ezért tud neki segíteni bármilyen problémáján. Ebből az következik a mi számunkra, hogy éppen emiatt lehet a mi békességünk Istennél, hogy bármilyen problémánk is legyen, bármilyen nehézség is adódjon az életünkben, Istentől békességünk lehet. Mert ő átlát ezeken a problémákon, ő átlát mi rajtunk is, látja azt, hogy mi bennünk a gond, hogy mi annak az adott problémának az igazán kulcspontja, és éppen ezért tud nekünk segíteni. Rá tud mutatni arra, hogy mit kell változtatnunk, és ezen keresztül lehet nekünk békességünk. Persze a békesség az nem csak ebből fakad, hogy egyes apró élethelyzetekben tud nekünk segíteni, hanem a békességünknek a csúcsa és az igazi kulcsa az, ami Urunk Jézus Krisztusban adatott nekünk, aki szerzője ennek a békességnek. Aki már nem csak egyes problémákat, egyes nehézségeket old meg a számunkra, hanem az életünknek a legnagyobb problémáját, az életünknek a legnagyobb kérdését. Azt, hogy mi következik a mi életünk után, hogy hova tart a mi életünk, hogy mi lesz akkor, amikor el kell hagyjuk ezt a világot. És éppen azért, mert ő meghalt miértünk, mert ő a váltság halálával nekünk békességet szerzett, ezért nem kell már férnünk attól, hogy mi van ennek az életnek a végén, hogy mi van emögött a probléma mögött, hanem láthatjuk azt, hogy ahogy ő feltámadt a halálból, úgy ránk is ez a feltámadás várhat. És éppen ő az, aki kitűzte ezzel az ő életével, amivel eljött a földre mi közénk, azt az utat is, amit nekünk követnünk kell. Erről az útról beszél ennek a Zsoltárnak a végén a Zsoltáros, amikor ezt mondja a 24. versben. Vezérelj engem az örökké valóság útján. Ez az út a számunkra, az az út, amit a mi Úrunk Jézus Krisztus tűzött ki a számunkra. Ez az, ami őt követve el tudunk jutni arra a békességre, amit valóban ő szerzett, ami számunkra teljességgel. És végül vegyük észre azt, hogy amikor erről az útról beszélünk, amikor ennek az útnak a követéséről, Jézus Krisztusnak a követéséről beszélünk, akkor ez azt jelenti, hogy Isten tökéletesen ért minket, hogy ő beszéli a mi nyelvünket, hogy ő egy nyelvet beszél velünk. De ez nem mindig fogja azt jelenteni, hogy mi is egy nyelvet beszélünk Istennel, hogy mi is tökéletesen meg tudjuk fogalmazni azt az Istennek, amit mondani szeretnénk, vagy hogy tökéletesen tudnánk azon az úton járni, amit az Isten akarna. Nem mindig beszéljük az Istennek a nyelvét. Azért is van az, hogy nem magunkban kell bízni. Nem abban kell bízni, hogy mi erősek vagyunk. Nem magunkban kell higgyünk vagy bízzunk, hanem egyedül Istenben, aki tud minket ezen az úton vezérelni. Aki meg tudja nekünk azt adni, hogy tudjunk az ő útján járni. És kérhetjük éppen ezért mindig őtől, hogy vezéreljen bennünket ezen az úton. Hogy tartson meg minket ezen az úton. És ennek a módja az, hogy ezen tudjunk járni, hogy ezt tudjuk cselekedni, amikor a bibliaolvasásban és imádságban és Krisztus követésében éljük a mindennapjainkat. Mert ezeken keresztül látjuk azt, hogy hogyan tudunk az Isten útján járni. Látjuk azt, hogy mi az, amikor eltérünk erről, amikor az emberek között járva nem az Istennek a nyelvét beszéljük, nem az Istennek a szavait szóljuk ő hozzájuk, hanem lehet, hogy valami mást. Éppen ezért, amikor erre gondolunk és erről beszélünk, hogy az Isten egy nyelvet beszél velünk, akkor lássuk mi magunkba is azokat a hiányosságokat, hogy mi képesek vagyunk ettől eltérni. És kérjük ezért mindenkor, ahogy a Zsoltáros is kérte, hogy vizsgáljon meg bennünket az Isten napról napra a Szentíráson keresztül és az ő szent lelke által. És mutassa meg nekünk azt az utat, amit Krisztusban kell követnünk, és amin ő akarja, hogy mi járjunk az örökké valóság útján. Adja Isten, hogy így legyen, és hogy mindig ebben tudjunk megerősödni. Amen. Egy rövid imádságra hajtsuk meg a fejünket. Hálát adunk neked, mennyei atyánk, mert te valóban beszéled a mi nyelvünket. És kérjük, hogy ezt a csodálatos dolgot használd fel arra, hogy megerősíts minket a mi hitünkben, a mi benned való bizalmunkban. És ebben a hitben, ebben a bizalomban ad nekünk, kérünk, a te békességedet, amit legtökéletesebben megmutattál és megszereztél számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Kérjük, vezess minket minden napon az örökké valóságnak az útján, hogy ne csak érthessük azt, amit hirdetsz a számunkra, hanem mi is tudjuk az emberek közé elvinni. Amen. És most fölkérem az előadónkat, Juhász Erika testvérünket, hogy tartsa meg előadását.
Amikor a 395. énekünket énekeltük, ha végig énekeltük volna mind a három verszakot, akkor engedjék meg a testvérek, hogy néhány versét ennek az éneknek újra felolvassam. Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Tudjunk egymásért harcolva, ha kell, vérünk ontani. Nevelj minket egyességre, és a világ meglátja végre, hogy tanítványid vagyunk. Szinte minden sorára fogok majd ennek az éneknek hivatkozni az előadásom során. Szeretettel köszöntök én is minden kedves érdeklődőt. Talán azzal kezdeném, hogy hogyan született is ez a mai előadás. A nyári csendes héten kaptam felkérést arra, hogy gondolkozzak egy olyan témán, ami érdekelheti a fiatalokat. Nehéz diónak tűnt. És akkor kezdtem el gondolkozni, hogy vajon mi lehet az a téma, amire ők is nyitottak. És így jutottam el oda, hogy talán az, ami róluk szól, vagy őket is foglalkoztatja. Úgyhogy így kanyarodtam a generációs kérdéskörhöz, és ha már a generációknál tartottam, akkor eljutottam onnan a kommunikációhoz. Magyarán, hogyan kommunikálunk mi a fiatalokkal, ők hogyan kommunikálnak velünk egyáltalán, hogyan kommunikálunk egymással. Nagyon hálás voltam ezért a felkérésért, mert ez alkalmat teremtett arra, hogy azt a sok gondolatot, ami a fejemben volt, egy rendszerbe rakjam. És hát ott a Sátoralja Újhelyi Csendes Hét visszajelzéseiből pedig arra jutottam, hogy ez sokakat érdekel. Nagyon sokak megmozdultak gondolatban, nagyon izgalmas beszélgetések követték az előadást. Úgyhogy azóta még egy picit átszerkeztettem azt, ami ott elhangzott. Új gondolatokat is hoztam mára. Nyilván munkahelyi tapasztalataimat, szakirodalmi olvasmányaimat belefűzve, és természetesen azt, amit azóta az igéből is megértettem. Úgyhogy ha úgy egyszik, egy picit feltupíroztam az akkori előadást. Ezeket a témákat fogjuk érinteni ma. Kicsit fogunk beszélgetni a generációkról általában, aztán fordítjuk a figyelmünket a mai fiatalok felé, röviden a kommunikációról, és fogok pár gondolatot megosztani. Kanyarodunk a generációk kommunikációja felé, feltesszük a kérdést, hogy valóban létezik-e szakadék, és hogyha igen, akkor mekkora, és ha létezik, akkor létezik-e fölötte átívelő híd. Hogy ezekkel fogunk ma együtt foglalkozni, ezekről fogunk gondolkozni, és itt szeretném elmondani, hogy amiket itt összegyűjtöttem háttérinformációba, azok hazai és külföldi kutatások eredményei is. Meg is említenék néhány nevet, hogy ha valakit érdekel a téma, akkor utána tudjon olvasni. Schäfer Beáta, Tari Anna Mária, dr. Törőcsik Mária és Cseperi György, akinek az írásait és előadásait hallgatván gyűjtöttem az itteni anyagokat. Fölöttébb aktuális témának tűnik a generáció, divatos is, ha úgy tetszik, és helyén is van ez így szerintem, jó is, hogyha foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem csak egy új keletű és divatos téma. Ha olvasom az első idézetet, akkor látható, hogy ez már a babiloni időkben is igaz volt. A mai fiatalság velejéig romlott, gonosz, istentelen, lusta. Sohasem lesz olyan, mint amilyennek az ifjúságnak lennie kell, és képtelen lesz kultúránk megőrzésére. Mondhatnánk akár ma is. De a másik idézet, ami a múlt század közepéről származik, George Orwell mondta, minden generáció rátermettebbnek gondolja magát az előzőnél, és bölcsebbnek az utána következőnél. Ha a Bibliában lapozgatunk, is találunk hasonló gondolatokat, ha csak a Prédikátor könyvének az első fejezetének a címét mondanánk, nincs semmi új a nap alatt. Aztán pedig a negyedik vers így folytatódik, egyik nemzedék elmegy, a másik eljő, más fordításban nemzedékek jönnek, nemzedékek mennek, és a kilencedik versben pedig így fogalmaz, ami volt, ugyanaz lesz majd, és ami történt, ugyanaz fog történni, mert nincs semmi új a nap alatt. És vajon hogy hangzana egy megállapítás, akár itt a terembe ülők között, ha arra kérném őket, hogy forduljanak a szomszédukhoz, és fogalmazzák meg azt az első gondolatot, jelzőt, mondatot, ami akkor jut eszükbe, mikor azt hallják, hogy mai fiatalság. Nem fogom most megkérni önöket, de érdemes azért tesztelni, hogy kinek mi jut az eszébe erről, hogy mai fiatalság. Az ilyen vizsgálatoknál általában a válaszok kétharmada negatív szokott lenni. Érdemes elgondolkoznunk, hogy vajon miért. Megpróbálunk majd válaszokat találni az előadásban erre. Emberi erőforrás szakemberként és egyetemi oktatóként elég gyakran találkozom most a fiatalok problémáival, általában a munkaerőpiacra lépésük körüli problémákat szoktam megtapasztalni. És a másik oldalról, tehát a vállalati emberek oldaláról is hallom azt az észrevételt, hogy olyan nehéz a mai fiatalokkal. Nem lehet velük szót érteni, nem lehet velük kommunikálni, vagy bevonni őket olyan könnyen. És ezen gondolkoztam, hogy vajon hogyan lehetne ezen segíteni, lehet-e egyáltalán segíteni, mert a kutatások nagy része természetesen azt is kimutatja, hogy egy közösségben, akár ez egy munkahely, ha a kommunikáció javul, egymás megértése javul, akkor bizony a hatékonyság is, és az együttműködés is. És ahogy egy munkahely leképezi a társadalmi rétegződést, hogyha most a korosztályokat nézzük, egy munkahely esetében természetesen az aktív korosztályra gondolok, akkor bármilyen közösség leképezi. Ha úgy tetszik, egy gyülekezet is leképezi. Itt Pasaréten is, ha a tagokra gondolunk, meg tudjuk állapítani, hogy valóban jelen vannak a generációk. Ha a gyülekezeti közösségre gondolok, akkor legalább 6 generációt látok egymás mellett. Ezzel a 6 generációval egy kicsit később részleteiben fogunk foglalkozni. Még mielőtt erre kanyarodnánk, fontosnak gondolom, hogy foglalkozzunk egy picit a generáció fogalmával. Látható, hogy értelmezhetjük a generációt úgynevezett biológiai értelemben is, ami Általában 25-30 évet szokott jelölni egy családi életi ciklus, ami idő alatt a gyerek felnő és új családot alapít. Általában ez a biológiai generáció. Természetesen van történelmi generáció is, az egy időben születettek az úgynevezett mi érzés birtokosai. De manapság a generáció fogalmát leginkább szociológiai értelemben vizsgálják, és olyan összehasonlításokat tesznek, amik életkorokat, életszakaszokat, időszakokat, eseményeket, trendeket, folyamatokat vesz figyelembe. A generációkutatás kapcsán elsőként a magyar származású Karl Mannheim nevét kell megemlíteni, aki már 1928-ban foglalkozott a generációk szociokulturális megközelítésével vagy elemzésével. A könyvének a címe Nemzetékek problematikája, és ő állapította meg azt, hogy érdemes a születés egyidejűségét alapul venni, bár azért ez egy kicsit egyszerűnek tűnne olyan statisztikainak, és emellé kellene valamit tenni. És ő úgy érezte, hogy szükségesek az azonos életkorban átélt események és közös élményeknek a figyelembevétele. Mannheim szerint a generáció azonos időszakban született személyek csoportjára vonatkozik, akik összehasonlítható életkorban és életszakaszban vannak, és akiket sajátos időszak, események, trendek és folyamatok határoznak meg. A következő páros William Strauss és Neil Hove, amerikai történészek, 91-ben publikálták a Generációs elméletek című könyvüket, és az ő definíciójuk is nagyon hasonlóan hangzik, mint ahogy Mannheim fogalmazott. Ők azt mondják, hogy a generáció olyan személyek csoportja, akik azon a történelmi időn és téren osztoznak, mely kollektív személyiséget biztosít nekik. A generációs idő pedig egy életszakasz hosszúsága. Az ő meglátásuk szerint egy generáció tehát olyan személyeknek a csoportja, akik ugyanabban a korszakban születtek, ugyanazon időszak formálta őket, ugyanazon társadalmi markerek voltak hatással rájuk, azaz azonos életkor és életszakasz, létfeltételek és technológia, események és tapasztalatok határozták meg az életüket. Egyet fordítva ezeken a gondolatokon, emelném be Csepeli Györgynek egy meglátását. Szerinte nemzedék akkor születik, ha fiatal felnőtt korban radikális változást ér át. Radikális változás. Lehet például háború, forradalom, gazdasági vagy politikai válság. Folytathatnánk a sort, de a következő gondolatban odaírtam, hogy ilyen radikális váltás például az infokommunikációs technológia. Legalább ugyanúgy formálja a nemzedéket, mint amennyire egy másik radikális változás. A következő név, akit szeretnék megemlíteni, ő Mark Prensky, 2001-ben vezette be azt a két fogalmat, amit vastagon szedtem, a digitális benszülött és a digitális bevándorló fogalmát. Érezzük, hogy mi lehet a tartalma ennek a két szónak. Ugye a digitális benszülött az, aki már gyermekkorát is egy olyan információs technológiával átszőtt környezetben éli, éppen ezért anyanyelvi szinten használja ezeket a dolgokat, mégsem egy bevándorló ugye megtanulja, és mindig van akcentusa. Dőltel szedtem azt a kis példát, amire talán mindannyian saját élményt is tudunk behívni. A digitális bevándorló szülő, amire átböngészi az új mobiltelefonja kézikönyvét, addigra gyermeke már beállítja azon a legfontosabb funkciókat. Érezzük a különbséget a bevándorló és a benszülött között. Nem szeretném további elméletekkel terhelni a hallgatóságot, úgyhogy gyorsan csináltam egy összegzést a generációs elméletekről. Azért olvasom fel, hogy egy picit kerüljön jobban a fejünkbe ez a pár szó, illetve hogy aztán ezeknek az ismeretében gondolkozzunk együtt tovább. Tehát a generáció olyan személyek csoportja, akik ugyanabban a korszakban születtek, ugyanaz az időszak formálta őket, ugyanazon társadalmi markerek voltak hatással rájuk, tehát azonos életkor és életszakasz, létfeltételek és technológia, események és tapasztalatok által összekapcsolt csoport. Ezen a dián talán még egy fontos gondolatot szeretnék kihangosítani. A generációs jellemzők nem múló hóbort, amit kifogunk nőni, hanem olyan jellemző, amely beépül az ember látásmódjába. Ezen a képen négy generáció van rajzzal ábrázolva, és egyet-egyet még melléjük állítottam. Csak egy picit, hogy megmozduljunk, szeretném a jelenlevőket kérni, hogy lehet, hogy nem egészen jól láthatóak az évszámok, ezért fogom őket olvasni, hogy helyezzék el saját magukat a generációkba a születési évszám alapján. A veteránok, akik 1945 előtt születtek. Baby boomerek 1946 és 1960 között születettek. X generáció 1961-től 1980. Y generáció 81-től 95-ig. Aztán jönnek az ések 95-től 2000-ig, 2010-ig. És ott vannak az alfák, 2010 után születettek. Én nagyon kíváncsi vagyok, de lehet, hogy önök is kíváncsiak erre. Emelje fel a kezét, hány veterán ül a teremben? Vannak néhányan, köszönöm szépen. Vannak-e baby boomerek? Vannak, nagyon szépen köszönöm. Nézzetek azért körül, hogy kikkel vagytok egy generációba. X-esek. Igen, mi is vagyunk egy páron. Y-osok vannak-e? Vannak. Üdvözlöm őket. Van ez is? Vannak? Jó. És bár tudom a választ, de azért csak megkérdezem, hát hogyha nem látom, esetleg alfa van-e a teremben, 7 éves vagy fiatalabb? Nincsen. Éppen otthon állítja be. Igen. Ha körbenéztetek, akkor láttátok, hogy 5 generáció van most is jelen. Ami azt jelenti, hogy eléggé jól leképezzük a társadalmat itt most ebbe a kis terembe, úgyhogy engedjétek meg, hogy egészen röviden generációs jellemzőket mondjak. Ugye kezdtük a veteránokkal. A veteránok 1945 előtt születettek. 20. század viharainak az árnyékában nőttek föl. Életük nagy részét a szocializmus határozta meg, de azért gyerekkorukban vagy fiatalságukban bizony-bizony ott volt a világháború. Családi fájdalmak, tragédiák, keserűségek is nyomot hagytak ezen a generáción, úgyhogy nem is vágytak másra, mint nyugalomra és békére, és családi harmóniára. Ahogy a korábbi évtizedekben is, a veteránok számára nagyon-nagyon fontos volt a család. A mikrocsalád központi szerepet töltött be az életükbe. Ha mint munkavállaló figyeljük a veteránokat, akkor őket az állandóság jellemzi. Legtöbbjük az első munkahelyéről megy nyugdíjba. Úgyhogy ők azok, akik egyáltalán nem értik, hogy hova rohannak a gyerekeik és az unokáik egész nap, hogy miért váltogatják a munkahelyüket, akár évenként, és miért nem lehet a vasárnapi ebéd asztalhoz leülni úgy, hogy az ember kezében nincsen kütyű. Úgy érzik, hogy ez a világ valami rossz irányt vett. baby boomerek, 46-tól 1960-ig, ők már egy picit nyugodtabb társadalmi, gazdasági helyzetbe születtek bele. Ők a háború utáni demográfiai robbanás gyermekei. Fiatal felnőttként a szocializmus időszakában éltek, amit nem mellesleg határozott szabályok és állandóság jellemzett, és aztán ezt az állandóságot rengette meg a rendszerváltás. Őket munkavállalóként szinte a poroszos tekintélyelvűség jellemzett, náluk volt még előre meghatározott munkaidő. Munkának volt eleje és vége. És talán ők az utolsó generáció, ahol a hierarchia határozta meg a működést. Fegyelem, tisztelet, kitartás, szorgalom, munkamorál jellemzi a baby boomereket. És akkor itt vannak az X-esek, 65-től 80-ig születettek. Hát ők már az elődeikhez képest egy picit másabb világba szocializálódtak fiatalként. Egyik érdekességük, ezt így olvastam egy szakirodalomban, hogy ők voltak úttörők, és aztán ők lettek rendszerváltók. Érdekes két dolog egyszerre az életükben. Ők már két jövedelmű családban nőttek fel, és bár sajnos olyan családokban, ahol a válás az már teljesen mindennapi volt. Amit láttak otthon, a munka és a pénz miatt széteső családok, és a sikert szorongással megélő szüleik. Talán ez sem hangzik idegenül, hogy az X-esek a kulcsos gyerekekhez valakinek mond valamit. Ezzel ők megtanulták az önállóságot, megtanulták a felelősségvállalást, de megtanulták, hogy gondoskodni kell bizony esetenként önmagukról. Az X-eseket a munkaerőpiacon már multinacionális vállalatok várják, és a multinacionális vállalatok megjelenésével megjelenik az életükben a korlátlan munkaidő, és természetesen a rossz értelembe vett stressz. Úgyhogy ők egy ilyen környezetben szocializálódnak, stresszel, szorongással és korlátlan munkaidővel. Őket követik az Y-generáció tagjai. Hát, hogyha egy szóval kellene mondanom, hogy ők hova születnek bele, akkor ők bizony a fogyasztói társadalomba születnek bele. A lehetőségek közé. Az ő életükben már bizony megjelenik a virtuális kommunikáció, és éppen ezért egy nagyon innovatív társaság az Y-generáció. Ők azok, akik mindent gyorsan szeretnének kipróbálni. Innovatívak, bizonyítani szeretnének a lehetőségek között. Agilisak, célre törők, nyitottak az újdonságra. És van egy fontos arszpoétikájuk, az, hogy nem akarnak úgy élni, mint a szüleik. Akik állandóan dolgoznak, ez persze nem azt jelenti, hogy az Y nem lenne kötelességtudó, de ő bizony értelmes munkát szeretne már csinálni. Az Y életében jelenik meg először az, hogy ő úgy lép a munkaerőpiacra, hogy ő pontosan tudja, hogy az első munkahelye nem lesz az utolsó. Felértékelődik számára ilyetén formán az úgynevezett én idő, annak a hasznos eltöltése és a munka-magánélet egyensúlya. És aztán megszületnek az ő fiatalabb testvéreik, a fiatalabb generáció az Z-sek 95 után. Az Z-generációt, ha szintén meg kellene határoznom, hogy ő hova születik, ő bizony beleszületik a globális faluba. Abba a globális faluba, ahol világon mindenhol ugyanazt a zenét hallgathatják, ugyanazt a filmet nézhetik, ugyanazokat a divatrendeket követhetik, ugyanazokat az ételeket ehetik és italokat ihatják, a globalitás mint olyan megjelenik az életükbe, és a globális falun túl beleszületnek az online világba, ahol idejük jelentős részét töltik is. Ott barátkoznak, ott tájékozódnak, lájkot osztanak, lájkra vadásznak. És azt mondják magukról, hogy ők bizony soha nincsenek egyedül, mert hálózaton belül bármikor, bárhol, bárkivel, bármiről beszélgethetnek. Partnerségre törekednek, kísérletezők, bizakodók, ugyanakkor bizonytalanok és konfliktuskerülők. A teljesség kedvéért itt is felírtam az alfákat, akik 2010 után születettek, legidősebbek is óvodások. Hát őket még nem nagyon kutatták, rájuk vonatkozóan még bizony várni kell a megállapításokra, de izgalmas, hogy vajon ezekből a gyerekekből, akik esetenként hamarabb tudnak iPad-et használni, mint járni, vajon merre viszi őket a világ. Itt a sok száraz elméleti rész után egy kis, ha nem is játékot, de talán egy kicsit vidámabb dolgot, két kérdést tettem föl. Az egyik, ki érti? És hát ki érti? Döntsék el magukban a jelenlévők. Ki érti, mi az, hogy R beszélgetés, hogy KMK, hogy piros útlevél, hogy kis gombóc fagyi? Vagy ki érti azt, hogy selfit posztol, vlogol, lol, jóló. Ugye? Megosztottuk a termet legalább két részre, vagy a bizonytalanok, mint harmadik rész. És ki tudja, hogy hol van a felszabadulás tér, vagy a Marx tér, vagy a népköztársaság útja. Vagy nem is olyan régen jártam egy gimnáziumba, és meséltem magamról, és azt mondtam, hogy a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemre jártam. Megkérdeztem, el tudják-e helyezni a fővárosba? Nem tudták. Ugye, egyszerű szavak, helyek, épületek, és már is mutatkozik a generációs különbség. És még egyet hagyd tekerjek, csak egy kis szemléltetés. XYZ mondatait gyűjtöttem össze ezeken a dián. Gyorsan csak pörgetem, úgyis ormasság közbe. Él, hogy dolgozhasson, mondja az X. Dolgozik, hogy élhessen az Y. Dolgozom, ha van értelme, mondja az Z. X-nek mondják, ugorj, kérdezi, milyen magasra. Y kérdezi, minek? Z kérdezi, a többiek jönnek? Az X struktúrákban gondolkozik, az Y az autonómia motiválja, és a Z pedig csak csapatban tudja magát értelmezni. És hogy miben gondolkozunk, miben lehet bennünket úgymond megszólítani, hát az X-eseket képekkel, ugye mi vagyunk a TV generáció. Az Y-t akcióval, hát az Z-t meg élménnyel. Mielőtt a kommunikációra kanyarodunk, még ezt szeretném csak, hogy szintén forogjanak bennünk ezek a szavak, ha a fiatalságról gondolkozunk. Fiatalság alatt itt most a 16-24 éveseket értettem, ezért Y per Z-vel jelöltem a generációt. Kevés korlát, választási lehetőség, megosztás, kölcsönösség, párhuzamosság, gyorsaság. Összefoglalni, láttatni a dolgokat, lájkvadászat, technológia, és oda tettem, hogy fesztiválfüggés. Mindenhol ott lenni, mindenben benne lenni. Érezzük ennek a tempóját ezeknek a szavaknak. Ugyanakkor vastagon szedtem, ami szintén kutatásokból kimutatott eredmény, a bensőségességre vágynak, az igazi találkozásokra, és az őszintességre, vagyis az állarc nélküliségre. Egy nagyon egyszerű kommunikációs modellt mutatok be ezen a dián. Képzeljük el úgy magunkat, amikor valakivel beszélgetünk. Ez az egyik legelterjedtebb modell, úgyhogy csak teszem mögé a mondatokat vagy a szavakat. A kibocsátó vagy adó gondolatát szeretné a befogadó részére közvetíteni. A gondolatát a saját kódrendszere alapján kódolja, közvetíti, tehát kifejezi. Ezt a kimondott gondolatot a befogadó dekódolja és értelmezi. Az értelmezéséből válaszol, vagyis a gondolatát kódolja, közvetíti, ezt az eredetileg kibocsátó vagy adó dekódolja saját maga számára, és értelmezi. És ez a cirkularitás megy körbe-körbe, például egy párbeszédben. Elmondani sem volt egyszerű, de hogy valóban így beszélgetünk, a gondolatainkat kódoljuk, ez alapján elmondjuk a másik embernek, ő meghallja, dekódolja a saját rendszere szerint és értelmezi. És ebben a körben kommunikálunk, és vannak benne zavaró tényezők, ha csak egy néhányat említsek, előítéletek, előfeltevések, rossz tapasztalatok, stigmák. Tehát ezek már is nehezítik a tiszta kommunikációt, de hogy ez ne legyen elég, talán az első sorban olvasható még egy másik fontos dolog, amit kimondunk, az a közléseinek pusztán a 35%-a. A kétharmad az úgynevezett nonverbális kommunikáció képében jelenik meg egy párbeszédben. Egy pár dolgot kiemeltem ezek közül. Ilyenek a gesztusaink, a hanghordozásunk, a szünettartás, a csendesség, az érintkezés, a térközszabályozás, egy csomó-csomó olyan dolog, amiről nem is tudunk. És mégis üzeneteket közvetít afelé, akivel éppen párbeszédben állunk. Jó, itt voltak a generációk. Itt van a kommunikációs modell. De hol ér ez össze? Ugye együttműködésre, párbeszédre, együttműködéshez párbeszédre van szükségünk, és hogyha a párbeszéd vagy kommunikáció szónak a gyökerét nézzük, mint kommunió, akkor ez bizony a közösségre utal. Ha jól kommunikálunk, akkor működő közösségeket hozunk létre, és ezekben a működő közösségben meglátásom szerint a különböző nézőpontok befogadása és megértése, és az empátia bizony két kulcsfontosságú dolog. És ehhez bizony esetenként nézőpontváltásra van szükségünk. És néhány megállapítás, még így mielőtt kanyarodunk egy picit tovább még, meglátásom szerint a mai fiatalok ugyanazokkal a problémákkal küzdenek, mint bármelyikünk küzdött annak idején. Keresi önmagát, és folyamatosan vizsgálja, hogy a céljai és a realitás között milyen kapcsolat van. Szerencsétlenségére egy olyan világba teszi mindezt, ami eszméletlenül felgyorsult, bizonytalan, komplex és végtelenül sokértelmű. Tehát egy nehezített környezetben. Ilyen helyzetben bizony-bizony ahhoz, hogy működjön a kommunikáció, mögé kell nézni a tényleges fiatal és idős képnek, hogy az úgynevezett fiatal és az úgynevezett idős között valójában mi is van. Hogy fogást találjunk egymáson. És ahogy az előbb is mondtam, ugye nézőpontot kell váltani, ha úgy tetszik, felvenni az ő szemüvegét, de hát hogyan lehet jól kommunikálni? 4 kommunikációs kulcsszót gyűjtöttem ide ki, hogy ezen egy picit fogást találjunk és rendszert vegyünk. Az egyik az elfogadás, ami jelen esetben azt jelenti, hogy fenntartás nélküliség, ami persze nem azt jelenti, hogy teljes mértékben egyet kell érteni és nem háborodni fel a másik viselkedésén, hanem hogy megnyilvánulásainkban ezeket hogyan közvetítjük egymás irányában. Ide hoztam az empátiát, a beleélés, ami nem csak érzelmi rezonancia, hanem beleilleszkedés a másik helyzetébe. A helyzetet vagy a problémát onnan is nézni. Hitelesség, őszintesség, átlátszóság, ami azt jelenti, hogy nem játsza meg magát, nem tesz úgy, mintha elfogadná a másikat. Kifejezi az érzéseit őszintén, egyszerűen, érthetően. És persze a kommunikáció készség érthetően és meggyőző módon képes kifejezni mindezt. Tehát vevőként is és adóként is jól működik. Ha egy közösségben jól kommunikálunk és igyekszünk, törekszünk erre, következő diákon nézzük meg, hogy hogyan áll ez összhangban a Biblia szemléletével. Az első ugye az elfogadás volt. A Biblia arra biztat minket, hogy feltétel nélkül fogadjuk el és szeressük egymást, hiszen Isten is elfogad és szeret bennünket, noha bűneinket utálja. A Bibliában végigvonul ez a feltétel nélküli elfogadás, és persze ott van mellette a változásra való ösztönzés. Akit nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön, és aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el. János 6.37. De a Róma 15.7 hasonlóképpen fogadjátok be tehát egymást, ahogy Krisztus is befogad minket az Isten dicsőségére. Nézzük, hogy az empátiát hogyan olvashatjuk ki az igékből. Az isteni empátia Jézus Krisztus személyében nyilvánult meg, és ez a pozícióváltás, ez nagyon komoly minta lehet számunkra is, amikor saját empátiánkat figyeljük. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Az empátiát Pál életén is megvizsgálhatjuk. Ő is empátiás volt azokkal, akikhez elviszi az evangéliumot, hiszen a maguk szintjén és maguk kultúrájában szólította meg őket. 1 Korintus 9.19.22. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Zsidóknak olyan állettem, mint a zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat, a törvény uralma alatt lévőknek, mint a törvény uralma alatt lévő, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt lévőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem, az erőtleneknek erőtlenné lettem, mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképp megmentsek némelyeket. És hol van a hitelesség, az egyértelműség, kongruencia? És minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás. Jakab 1.17, vagy a Zsidó 13.8, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. De ha az 1 Mózes 2.25-öt olvassuk, talán az átlátszóságot itt is megtapasztaljuk. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Mi hogy állunk a takargatni valóinkkal a kommunikációnkban? És a kommunikáció képesség az utolsó. Isten világosan közli. Fontos vagy nekem, szeretlek. Fontos vagy nekem, ugyanis ránk bízta a földet. Az ő megbízottjai vagyunk. És nem nyugodott bele abba, hogy elszakadjunk tőle, hanem mindent megtesz, hogy megmentsen minket. Személyesen jött el közénk, emberként, vállalva a nekünk járó ítéletet. És szeret hűtlenségünk ellenére, drágának tartanak és becsesnek. Szeretlek. És a János 13.34-ben felszólít, ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát szolgáljuk egymást életünkkel, időnkkel, figyelmünket adva egymásnak. Ismétlésképpen úgy mond, engedjék meg a jelenlévők, hogy végig szaladjak még egyszer. Isten elfogadó és empátiás irántunk. Érti gondolatainkat és szándékainkat. Egyértelmű minden szándékában és megnyilvánulásában. Kommunikál velünk, megszólít, üzen, kijelenti magát. És hozzánk szóló üzenete egyértelmű. Fontos vagy nekem, és szeretlek. Ismer, ért, és megért bennünket. Mi tudjuk ezt egymás felé, akár generációk között megtenni. A saját szemszögünkből sokszor nagyon érthetetlen a másik ember. És mennyire igaz ez, hogyha egy másik generációhoz tartozik. Legyünk kíváncsiak egymásra. Akarjuk megismerni a másikat, mi jellemzi, mi mozgatja. Vegyük fel az ő szemüvegét, mert akkor nem csak az ő helyzetéből látjuk a világot, hanem azt is meglátjuk, hogy ő milyennek lát bennünket. És talán ez egyszerűbbé is válhat akkor, hogyha megértjük azt, hogy lehet, hogy a különbözőség pusztán csak abból fakad, hogy ő egy másik időségben, másik környezetben nőtt föl és szocializálódott. És ez áll általában a különbözőségek mögött. Az előadás végéhez közeledvén egy hosszabb igeszakaszt hoztam, amit nem fogok felolvasni, de kimásoltam, és meglátják a testvérek, hogy valóban hosszú, néhány igét, néhány igeverset ki fogok belőlük emelni, és azokkal a gondolatokkal szeretném zárni ezt a mostani előadást. Nehémiás 3.1.32, néhány szót vastagon is vettem benne, két diányi az igehely, úgyhogy megértik, hogy miért nem olvasom föl. Vannak olyan szakaszai a Bibliának, amit valljuk be őszintén, néha szívesen átlapozunk. Szerintem milyen a Nehémiás 3.1.32 is. Neveket sorol fel egymás után, olyan neveket, amiket még kiolvasni is nehéz. Ezen túl leírja, hogy ki kinek a fia vagy unokája. Mellé teszi, hogy ki mivel foglalkozik, és ott éppen mit csinál. Nehémiás megérkezik Jeruzsálembe, és a harmadik nap éjjelén néhány emberével körbejárja a várost, és ezt mondja. Magatok is látjátok, hogy milyen bajban vagyunk. Jeruzsálem rommá lett, és kapui tűzben égtek el. Jöjjetek, építsük fel Jeruzsálem várfalát, hogy ne gyalázhassanak többé bennünket. Aki tud, siet Jeruzsálembe, hogy építse annak kőfalát. Persze tudjuk, hogy itt Jeruzsálem kőfala Isten országának a jelképe is, Isten ügyének a szimbóluma, és ez aktivizál sokakat. Az is igaz, ha majd otthon végigolvassák az egész szakaszt, hogy nem hiánytalan a népsor. Nem mindenki ment el. Voltak, akik kivonták magukat a munkából, a közösségből. Igaz, hogy ők kimaradtak a közös élményből. De aki ott van, az bizony teszi a dolgát. Sok és sokféle ember van együtt Jeruzsálem falának építésekor. Nem az ellenséget szidják, nem a régi szép időket siratják. Nem azért jöttek össze, hogy megnézzék, hogy Nehémiás és néhány elszánt, megszállott barátja hogyan építi a kőfalat. Akik ott vannak, együtt építik. Mindnyájan. Záró gondolatként még ebből a szakaszból szeretnék egy dolgot kiemelni, ami számomra nagyon hangsúlyosan jelent meg. Kivettem néhány verset a szakaszból, és látják, hogy vastagon szedtem néhány szót. Többek között az, hogy mellette. Ebben az igerészben majdnem minden vers így kezdődik, mellette. Elmondja, hogy ki mindenki épített ott. Ki mellett volt. Nem egymástól függetlenül, nem egymás ellenére, nem egymást kritizálva, nem egymást kivárva építették a főfalat. Együtt, egymás mellett. Én úgy érzem, hogy ennek a szónak ereje van, ha a közösségre gondolunk, egymás mellett. Építsünk talán mi is így, ha nem is kőfalat, de hidat, ha szükséges a kommunikációk közé. Talán túl sok mindenben különbözünk generációs szinten, lehet, hogy sok mindenben nem is értjük egymást, de egy dolog biztos, ami közös bennünk, ez a jelen, amiben benne vagyunk, és például ez a gyülekezet, amiben élünk. Ha kell, akkor építsünk hidat, ami összeköt bennünket, és beszéljünk a hídról, és ne a szakadékról, ami esetleg elválaszt. Ifjak és leányok, idősek a gyermekekkel együtt, dicsérjétek az Úr nevét, mert egyedül az ő neve fenséges. Dicsősége kihat az égre és a földre. Egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak. Mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Aki szereti a szív tisztaságát és jó indulattal beszél, annak barátja a király. Köszönöm szépen a figyelmet.
A veteránok nevében köszönöm szépen az előadást, és mindegyik generáció nevében. Most pedig csendesedjünk el, és az Úrtól tanult imádsággal fejezzünk be. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Köszönjük szépen a figyelmet, és akkor jó éjszakát, jó hétvégét kívánunk!